A Pisti az elején a köszöntésekről beszélt, egy vicc jutott róla eszembe, hogy a papbácsi áll a gyülekezet előtt, de hát ugye már korszerű a technika, úgyhogy kis mikroport van itt az ingében, és hát az ami kierősíti a hangot, de hát nem működik serceg, mindenféle baja van. És akkor pisztergálja, csinálja, mi az ördög van ezzel a mikroporttal, hívek mondják, és a te lelkeddel. Egyszer azt tanultam, hogy nem szabad semmi olyat mondani, amivel gyengíteném az üzenetet, amit át szeretnék adni mások felé. Remélem, hogy a következő néhány gondolatom, ami így bevezetésként szántam, az nem ezt a célt fogja elérni, nem gyengíteni az üzenetemet, de úgy érzem, hogy nem árt, hogyha elmondom nektek. Egyrészt azt, hogy nagyon nagy öröm mindig, amikor így kiállok elétek, megtiszteltetés, hogy itt lehetek előttetek, ugyanakkor egy elég nagy kihívás is, hiszen nagyon sokan ismertek, barátok vagyunk, látjátok a hibáimat, a gyengeségeimet, nagyon sokan idősebbek vagytok nálam, sokat megtapasztaltatok már Istenből, talán többet is, mint én, sőt biztos. Vagy vannak köztetek teológusok, akik már nagyon sokat tudtok az igéről, meg a Bibliáról. Úgyhogy ilyenkor így mindig így elbizonytalanodva állok itt előttetek. De, és éppen ebből kifolyólag egy kicsit szoktam ezzel így szenvedni, ezzel a gondolattal, hogy miféle tekintélyem lehet itt nekem. De aztán rájöttem arra, hogy megolvastam, hogy nem az a lényeg, hogy nekem bármiféle tekintélyem legyen előttetek. A lényeg az, hogy Isten igéjének legyen tekintélye bennünk, ami így elhangzik így vasárnaponként. Úgyhogy szeretnék ezért imádkozni, így kezdésnek, hogy legyen meg az Atyának a tekintélye az igéjén keresztül. Köszönöm Istenem, hogy itt lehetünk vasárnap előtted. Köszönöm, hogy adtad az igédet, amit kezünkbe foghatunk. Köszönöm, hogy ezen keresztül te szólsz hozzánk, bármikor, bármilyen helyzetben, bármilyen pillanatban, bármilyen lelki állapotban. És szeretnénk erre úgy tekinteni, ami nem csak egy könyv a könyves polcon, hanem a Teremtő Atyának az üzenete és az igéje, a szavai. Add Atyám, hogy tudjunk erre így tekinteni, így nézni. Amen. A téma, amiről fogok beszélni, már régóta foglalkoztat, többször is bele ütköztem. Vagy az életemben, mert olyan élethelyzetben voltam, vagy legutóbb a Biblia tanulmányozásaim, vagy az olvasásom során van benne személyes érintettségem. Nem vettem rá soha az energiát, hogy így ezt így kifejtsem, vagy egy kicsit jobban belemélyüljek, de így a Szent Szellem ezt a témát hozta elő, így az igéhirdetésre készülvén és a témát keresgélvén, hogy erről lehetne beszélni, erről a témáról. Épülésemre szolgál nekem is, és esetleg másoknak is. Reményeim szerint mindenki talál benne olyan üzenetet, ami hasznos lehet számára az életében, vagy az Istennel való közösségében, az Istennel való kapcsolatában. A nagyon egyszerű a címe, ez a szolgálat. És az a központi témám, vagy ami körül egy kicsit mozognék, hogy van egy bizonyos mennyiségű időnk és energiánk, amit a szolgálatra fektetünk bele. Ez nem olyan sok, hogyha levonjuk ugye a 8 óra alvást optimális esetben, levonjuk a munkánkat, az ilyen-olyan dolgainkat, levonjuk azt, hogy vagyunk gyerekek is, fiatalok is, megtérésünk előtti időszak, aztán egyszer csak már öregebbek vagyunk, meg nagyon öregek vagyunk. Úgyhogy ez biztos, hogy nem egy olyan óriási mennyiségű idő. Tehát nem mindegy, hogy hova tesszük, mibe tesszük, és milyen motivációval tesszük mindezt, amit szolgálatnak hívunk. Kezdésnek szeretnék elmondani kétféle embertípust, kétféle hozzáállást a keresztény élethez. Az igéből is megrajzolhatnám, majd látjátok, hogy ott is benne van, az életemből, tapasztalataimból is egyaránt. ezzel nem két részre akarom osztani a gyülekezetet, hogy vagy ilyen, vagy olyan, ez csak két fajta, van még sok más is. Az első típus, én az egyszerűség kedvéért elneveztem Júliának. Van-e bárki köztünk, aki Júlia? Ha lenne, az is csak teljesen véletlen lenne, tehát ez csak egy kitalált típus, embertípus. Júliára az a jellemző, hogy több ízben megtért, több ízben megvallotta a hitét. Isten előtt, gyülekezet előtt, nyilvánosan. Az egész élete a gyülekezeté, az élete a gyülekezetről szól. Igyekszik mindenféle gyülekezeti szolgálatban benne lenni, sőt, ha esetleg nem talál valamit, akkor még ezen kereteken túl is keres valamit. Ott van minden alkalmon, házi csoportokon, mindenféle szolgálati területeken, vagy ha valami nincsen számára, akkor, de látja a szükségletet, akkor abba is ott próbálja megoldani, próbálja betölteni. Túlzás természetesen, amiket így mondok. De ennek ellenére Júlia mégis azt érzi, hogy nem tett eleget. És nem biztos abba, nem biztos a megváltásában. Nem biztos az Isten előtti igazságában. Tehát Júliáról beszéltem. Szeretnék a második típust is így előhozni példaként. Ő Tivadar. Tivadar van? Nincs, szuper. Tatabányán tudom, hogy van egy Attila. Nem őról van szó. Tivadar szintén megtért, szintén bemerítkezett. Elfogadja a megváltást, amit a hitén keresztül kapott meg, kegyelemből, ajándékként. Tivadar szerint a tettei nincsenek túl nagy hatással a megváltására, az Isten előtti igazságában, és ez meglátszik az ő életében is. Ha látogatja a gyülekezetet, elmegy a heti alkalmakra, de mégis azt látjuk, hogy a hite valahogy nem jelenik meg a jellemében. És érzéketlen az elesettek felé, így a keresztény kulturális rutinban vesz részt. Tehát azt gondolja Tivadar, hogy a tettei nincsenek hatással a megváltására, illetve az Isten előtti igazságában. Júliánál, hogyha így a matematika útjára lépnék, akkor azt a képletet írnám föl, hogy ő valahogy úgy éli az életét, hogy van a hite, ahhoz rak hozzá a munkát, és az egyenlő a megváltással, egyenlő a megigazulás felé vezető útban. Illetve, ide kell kattintanom. Tivadar, ő úgy leegyszerűsíti, hogy a hit az elegendő ahhoz, hogy igaz legyen Isten előtt. Az a helyzet, hogy mind a két hozzáállás hibás, helytelen, és ahogy láttam, vagy úgy olvastam az igét, mindeddig az is marad, amíg nem fogják helyesen értelmezni az evangéliumot. Ráadásul azt gondolom, hogy addig, amíg ezzel a motivációval éljük a keresztény életünket, addig nem lehetünk részesei Isten tervének, Isten tökéletes tervének. Ezt én abból gondolom, hogy tehát Júliának van egy helytelen gondolata. Az ő gondolata az, hogy még többet kell tennem Istenért. Szükségem van az áldásokra, hogy igaz lehessek Isten előtt, vagy még igazabb lehessek Isten előtt, és valamiféle bűntudat az, ami motiválja az ő engedelmességét, és a cselekedetekre alapuló igazság olykor még akár dicsekvésre is tud párosodni. Én is voltam ilyen helyzetben, volt, amikor vezettem ifi szolgálatot, mellette még vállaltam egyéb szolgálatokat, és nem a megfelelő motiváció, így utólag visszagondolva, ebből kifolyólag hoztam rossz döntéseket is, és nyüglődés volt az egész, nem éreztem így visszagondolva, vagy ahogy itt telt múlt az idő, hogy a helyemen lennék. Hogyha egy ábrán szeretném érzékeltetni, hogy ez az állapot, ez mi, vagy honnan jön, tehát hogy van a megtérésünk, és akkor elkezdjük ugye élni az életünket, és optimális esetben egyre jobban megismerjük Istennek a szentségét, saját magunk, felfedezzük Istennek a szentségét, illetve egyre jobban tisztában vagyunk a bűnös természetünkkel. És nyilván ez úgy halad, ahogy minden jobban megismerjük Krisztust is. És van, hogy beállunk, és itt ezen a ponton elakadunk, itt fönt is, vagy alul is, és ezt a bizonyos szentséget, ezt munkával próbáljuk kipótolni, illetve alul pedig megjelenik a bűn, vagy megjelenik a hazugság, ami szintén leterheli az életünket. De ugye az a megfelelő útja a keresztény életünknek, hogy egyre inkább növünk a szentségben, a mennyországhoz közeledve, a halálunkhoz közeledve, illetve egyre jobban tisztában vagyunk a saját magunk korlátaival, a bűnös természetünkkel. Az igében azt olvassuk az Efézusi levélben, 2:8-9, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Itt is az üdvösség az eredetiben egy ilyen életben tartás, tehát egy folyamat, nem az egyszeri pillanat a megtérésünk. Tehát nem a cselekedeteikért van az üdvösségünk, hanem a hitünk által. A Galata 3:11-ben pedig azt látjuk, hogy az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A galaták befogadták az evangéliumot, jó kezdték el az útjukat, de átpártoltak a cselekedeteken alapuló evangéliumhoz. Direkt volt lekapcsolva, köszönöm. Tehát, hogyha az evangéliumot nézzük, akkor soha nem leszünk képesek eleget tenni Istenért. Mindegy, hogy mit teszünk, mindegy, hogy mennyit teszünk, nem tudunk eleget tenni Istenért. Hogyha eladjuk mindenünket, összepakjuk a családot, és elmegyünk valami őserdei misszióba is, semmivel sem leszünk elfogadhatóbbak Isten előtt, hogyha ezt nekünk nem mondta Isten. De hát az evangéliumnak pont ez a szépsége, hogy nem is kell ilyen szempontból megtennünk semmit. Jézus egyedül megtartott minden parancsolatot, ő egyedül elég hűséges volt, egyedül elég bőkezű volt, Jézus eléggé egyedül könyörületes volt mindenki számára, mindenki felé. Ő neki egy tökéletes áldozata volt, és ő az, aki megtett mindent. És ugye egy ilyen radikális szolgálatnak a kezdete, az ebben az esetben egy halál saját magunknak, egy radikális halál, meghalni magunknak és minden nemű kísértésért, hogy próbáljunk eleget tenni Istenért. Nem tudjuk kiegészíteni az ő munkáját. Alapvetően neki nincsen szüksége arra, hogy mi kiegészítsük az ő munkáját, hiszen akkor nem hiszünk abban, hogy ő egy tökéletest alkotott. De hát nem könnyű ezt tenni, hiszen mindenhol a szükséget látjuk, hogyha körbenézünk. Akár, hogyha nagyon föntről a földünket, a rengeteg éhezőt, az evangélium nélkül élő embereket, ha megnézzük a szűk környezetünket, a szenvedést, a gyötrelmeket, a lelki gyötrelmeket, vagy hogyha a gyülekezetben is rengeteg szükséget látunk. Hiszen az van az igében, hogy az aratni való sok, a munkás kevés. Tehát szerintem itt mindig lesz egy egyensúlytalanság, hogyha körbenézünk. De hinnünk kell, hogy Isten, Krisztus a kezében tartja ezeket. Teológus mondta, hogy hagyd abba a munkát, és kezdj el hinni. Jakab ugye azt mondja, hogy a szabadság törvénye ítél meg minket. Tehát szabadok vagyunk a munka alól. Ha itt abba hagynám, akkor ez egy nagyon jó tévtanítás lenne, mert hogy folytatódik az evangélium, nem csak ez van benne. Ugye az evangélium megment a munkától, de felszabadít a munkára. Tehát van folytatás. Pont az Efézusi levélben Pál itt nem áll meg a 8-9-es versnél, hogy minden ajándék, nem kellnek cselekedetek, hanem a 10-esben így folytatja, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. A John Stott mondja, hogy a jó cselekedetek nélkülözhetetlenek az üdvösséghez, de nem alapul vagy eszközül szolgálnak, hanem a következménye az üdvösségnek. Tehát, hogy ez a hitünkből, az üdvösségünkből, Isten iránt való szeretetünkből fog következni, ahogy itt az Efézusi levélben is láttuk, a cselekedeteink és a tetteink. Jakab azt írja, hogy testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözíti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok oda nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ is. Ugyanis a hit, ha cselekedetek nincsenek, halott önmagában. Luther azt mondja, hogy következniük kell külső cselekedeteknek a hitünkből, a megváltásunkból. És ezt ő úgy apostrofálja ezeket ezt a cselekedeteket, úgy értelmezi, hogy egyrészt ezek a cselekedeteink, a hitből jövő cselekedeteink, az egy dicsőítés, az egy igazolás a hitünknek, Krisztussal való kapcsolatunknak, az egy jele mindennek, egy pecsét, egy következmény és gyümölcs, ami bizonyítja, hogy mi kiknek a gyermekei vagyunk. Azt is mondják, hogy Istennek ugye volt egy akciója, volt ez az ingyenes kegyelem, amit ő adott nekünk, adta a kegyelmét, a hitet nekünk. És erre nekünk embereknek pedig van egy reakciónk, amelyek a cselekedeteink. Hogyha visszatérünk Tivadarhoz egy pillanatra, ugye ő abban a olyasfajta keresztény életet élt, hogy a hite az egyenlő a megváltásával, és nincsenek szükségek cselekedetekre. Én is voltam így, amikor akár a legelején a megtérésemnek, amikor nem éreztem a jelentőségét, vagy közben is volt, hogy átestem ilyen pillanatokon, vagy ilyen időszakokon, vagy hosszabb időszakokon, hogy ezt ugye kicsit félretettem, és sútba tettem. Hogyha így megnézzük ezt a fajta életet, biztos mindnyáján voltatok focipályán, hogyha úgy körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy minden oké, ott van a kapu, föl vannak festve a vonalak, minden szabványos és minden rendben van. Ugyanakkor, hogyha megnézzük felülről mondjuk egy pályát, akkor látjuk, hogy valami nincsen rendben. Valami szabálynak nem felel meg, nem szabványos. Ez Gyirmóton, vagy azt hiszem ott 30 évig játszottak ezen a pályán, vagy 20 éven keresztül, nem vették észre, a jobb szélső majdnem dupla annyit fut, mint a bal szélső. Kicsit a kapusnak is máshogy kell helyezkednie. Tehát, hogy, de nem vették észre, tehát így idényeket, szezonokat lejátszottak. Ha ott bent vagyunk, úgy nagyjából minden rendben, ugye itt látszik, hogy ja, én sokkal jobban látom itt, ti alig látjátok. Tehát, hogy ez a fele, ez sokkal hosszabb. Onnan bentről ez nagyon minden rendben van, de ha fölülről megnézzük, akkor mégis valami nincsen rendben. Akár ezzel a fajta hozzáállással az élethez, hogy a hitünk az egyenlő a megváltásunk, a megigazulásunk. Azt hiszem, hogy itt jöttünk el ahhoz a ponthoz, hogy tisztázzuk azt, hogy mit értünk a munka szó alatt, mert itt valamiféle ellentmondás kezd kibontakozni, hogy egyszer akkor most kell dolgozni, vagy nem kell dolgozni. Mit mond erről az ige, vagy mit gondol erről Pál? Gyakran negatív töltést tulajdonít Pál, illetve a Biblia a munkának, azoknak, amik a test szerinti cselekedettek, ahogy a Galatában is olvastuk, ami nem hoz dicsőséget Isten számára. Sőt, az Efézusi levélben nem tudtam nem elkerülni. Páltól az a gondolat származik, hogy a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak. Ugye Pál ezt így, akkor úgy tűnik, hogy elítéli az ilyesfajta munkát, amennyiben a megigazulásunk kért próbálunk küzdeni a munkával. Illetve hát a Máté evangéliumban olvassuk a gyümölcsöknél, hogy van, amelyik fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa az pedig rossz gyümölcsöt terem, sőt van olyan fa, amelyik gyümölcsöt sem terem. Van még több példa is, de hát aztán Pál sokszor pozitív töltéssel látja el ezt a bizonyos munkaszót. Sok esetben ugyanaz a szó az eredeti szövegben. Mindegy, hogy a negatív vagy a pozitív töltettel van ellátva. Csak kettőt emelnék ki. Az 1 Tesszalonikában van, hogy emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt a hitből eredő munkátokat, és a szeretetből jövő fáradozásotokat. Ugyanaz a munka, ugyanaz a fáradozás, de mégis Pál ezt így jó színben tünteti fel. Illetve a Galata 5-6-ban, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Ezekben az igékben a hit produkálja a munkát, és a megváltásunknak a gyümölcse a munka, ahogy ezt az előbb említettem, és ez az egyetlen út, ami dicsőséget szerez Istennek. Ahogy Ráhábot is a Józsuéban, az a hite általi cselekedetei mentették meg. Vagy Ábrahámnak is a hitből fakadó engedelmességét számította be Isten igazságul. Gondoljuk, hogyha megfordítanánk, vagy hogyha mondjuk Ábrahám nem oda ment volna, ahova Isten őt elhívta, vagy máskor ment volna, vagy más tett volna, akkor ugyanúgy része lett volna az áldásoknak, amiket Isten megígért neki? Nyilván nem. Vagy hogyha valaki azt látja, hogy hát ez nagyon jó bejött Ábrahámnak, én is ugyanilyen áldott szeretnék lenni, úgyhogy én is elmegyek, elindulok, és lemásolom azt, amit ő tett, vagy elmegyek, és feláldozom a fiamat. Isten ugye soha nem kérte ezt ettől az embertől valószínű, és nem is fog részesülni azokban az áldásokban. Személyre szabottan mondta azt a programot Isten. És ennél a fajta motivációnál, amikor a szeretetből jövő fáradozásról van szó, illetve a hitből eredő munka, mint hogyha kijönne az a képlet, amiről a Biblia ír, hogy van az ajándékunk Istentől, az a megváltásunk, és van a másik ajándékunk Istentől a hitünk, és ez hozza, ez termi azt a gyümölcsöt, amit munkának nevezünk. Tehát nem azért munkálkodunk, mert kell, hanem azért munkálkodunk, mert akarunk, mert szeretjük Istent. És nemrég láttam egy filmet, nem tudom, ismeritek-e a Hacsi nevezetű filmet, egy kutyáról szól. Röviden elmondom a történetét. Az arról van szó, hogy él egy városban a gazdájával, ez a Hacsi nevezetű kutya, aki a gazda az nem abban a városban dolgozik, hanem egy másik városban dolgozik, ezért minden reggel elmennek a vasútállomásra, és délután 5-kor elmegy tanítani a gazda, délután 5-kor pedig visszaérkezik a vonat, és Hacsi pedig visszamegy 5 órára, és mindig ott várja őt. Igen, ám, de az egyik nap meghal a gazda, ott az iskolában, meghal a gazdája, és nem jön vissza. Hacsit próbálják befogadni, próbálja a család elvinni egy másik városba, hogy ott legyen vele, mert hogy mindig oda megy 5 órakor a vasútállomásra. De hát Hacsi nem tágít, mindenhonnan elszökik, és minden egyes nap ott van 5 órakor, és várja a gazdáját. Mindegy, hogy nagy tél volt, zordidő volt, meleg volt, fújt a szél, vagy esett az eső. 9 éven keresztül minden áldott nap 5 órakor Hacsi ott volt a vasútállomáson, és várta őt. Azon a helyen halt meg, és szobrot is állítottak neki. Hacsi nem azért volt ott, mert be lett idomítva arra, hogy ott kell lennie, gondolom én. Hacsi annyira szerette, vagy nem kellett neki ott lenni, de hát annyira szerette a gazdáját, hogy ő minden körülmények között ott volt. És nem kellett, de ott volt. Egy kicsit vissza szeretnék térni arra erre a két értelmezésnek a következményére, hogy mit is írta a Biblia, vagy hogy ezzel mit kéne kezdenünk, vagy kezdenem. Ugye azt olvassuk a Galatában, hogy mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, mint ahogy megvan írva. A Jakabban pedig azt olvassuk, hogy a hit is halott cselekedetek nélkül. Tehát azt írjuk, hogy az áldás alól kikerülnek az átok alá. És először is szeretném tisztázni, hogy Pál itt nem arra a pozíciónkra gondol, amiben a megtérésünk állapotában kerülünk. Tehát nem az elveszthetetlen üdvösségünkre, nem abban, hogy ne jutnánk a mennyországba, hanem az a pozíciónk gyengül, amelynek a megszentelődés útján kell, hogy haladjon. Hogyha egy példával szeretném illusztrálni, akkor ugye az én édesanyám és az én édesapám, ők örökké az én édesanyám és édesapám lesznek. Mindegy, hogy én biztos teszek rosszat, vagy tettem, most már nem, valami rosszat a tűzre, vagy én el is mehetek a világ végére. Ez a kapcsolat, ez soha nem fog megszűnni. Túl azon, hogy közben írhat le magasabb, mélyebb amplitudót a mi kapcsolatunk. Tehát az üdvösségünk az nem elveszíthető, Pál itt inkább a megszentelédésünknek a folyamatáról beszél, vagy arra gondol. És de még akkor is van egy erős szó, amivel birkózni kell, ez a átok alatt lenni, illetve a halott hit. És amit most mondok, az nem egy dogma, vagy nem egy ilyen tuti, ez csak az én véleményem. Tehát azt gondolom, hogy ugye ebben a helyzetben kevésbé vagyunk áthatóak, nem vagyunk áthatóak, tehát hogy nem is vagyunk pontosan a helyünkön, mivel nem azt csináljuk, amire Isten elhívott minket. Azt gondolom, hogy a testben sem vagyunk annyira beintegrálódva, vagy olyan szervesen beintegrálódva Krisztus testébe, aminek ugye feje a maga Jézus Krisztus. Meg tud szűnni az összeköttetés Krisztussal ezekben az esetekben. És ugye egyrészt le kell mondanunk arról, hogy mi valamit is hozzá tudunk tenni a saját erőnkből Istennek a munkájához, a megigazulásunk érdekében, illetve hát azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a kettes az efézusi gyülekezethez, amikor ír, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Tehát, hogy tehát az Isten felé a szeretetünket ilyenkor hát érdemes felturbózni. Visszagondolni az első szeretetre, és nyilván az első soha nem jön vissza, de azért ilyen második, harmadik, meg sokadik szeretettel gondolni Istenre, gondolni arra az ajándékra, ami a megváltásunk, illetve a hitünk. És hát ebből az állapotból, hogyha ilyenben vagyunk, akkor ki kell lépni, ki kell kerülnünk. Illetve biztosnak kell lennünk abban időről időre, hogy olyan dolgot csinálunk, egyrészt ami Istennek az elkészített jó cselekedetei, másrészt pedig olyan motivációból dolgozunk, vagy olyan motivációból szolgáljuk Istent, ami ez a helyes képletből fakad. Megnéztem, hogy mi történik akkor, hogyha a megfelelő motivációval szolgáljuk Istent, mik is ennek a fajta szolgálatnak a jellemzői, amit látunk a Bibliában. Először is, hogy a megfelelő dolgot tesszük, Pál ezt írja, hogy Istenben ő azt teszi, amit Isten adott neki, amit Isten mondott neki. Másodszor azt mondja, hogy lesz erőnk a szolgálatra. Nem egy nyüglődés, nem egy ilyen végeláthatatlan mókuskerék, hanem érzünk erőt. Sőt, utána úgy folytatja, hogy Isten ereje lesz bennünk. Tehát Isten ereje az, amelyik munkálkodni fog bennünk, és nem vagyunk a saját erőnkre bízva. Illetve ott az Efézus 10-ben, hogy az előre elkészített jó dolgokat tesszük. Ugye azt látjuk az igében, hogy van egy programja az életünknek, Krisztus ezt elkészítette nekünk, bele kell lépnünk, meg kell találnunk, és ott a szó az arra utal, hogy ez egy életmód. Tehát, hogy ezek nem csak ilyen egy cselekedet, amikor most Istennek szolgálunk, hanem egy egész életmódot takar, vagy azt fed le. Ami nyilván az életünknek sok területére hatással van, vagy kihatással van. Bekerülünk a helyünkre, áldás alatt leszünk, ami hát szintén hát jó megtapasztalni, amikor a helyünkön vagyunk, és amikor Isten gondoskodik rólunk. És amit a Mátéban is olvastunk, hogy jó gyümölcsöket termünk, a cselekedeteink, a tetteink, a szolgálatunk az jó gyümölcsöket terem. Ugye nem csak a szolgálatban, ugyanúgy jó gyümölcseket tud teremni a munkahelyünkön, a családunkban, és ez az, amit látnak mások is, és ez az, amivel Istent tudjuk dicsőíteni. És hogy mit is kell tennünk, vagy hogy mire hívott engem, amikor ezt az üzenetet néztem, vagy készültem, tegyük ezt, amit Krisztus is tett a Gecsemáné kertben. Ugye ő azt tette, hogy elvonult imádkozni. Gecsemáné kertben mielőtt fogságba vitték volna. Először is elment imádkozni, sőt segítséget kért, támogatást kért a tanítványoktól, hogy legyenek vele ebben az időszakban. Hát őszintén elmondta Istennek, hogy mi az, ami benne van. mik az ő kétségei, mik az ő félelmei, és hát kitette az asztalra Istennek azt a szolgálatot, amit Istentől kapott, és hát ő ugye pont ugyanannyi szolgálatot tett ki az asztalra, vagy pont azt annyit tett ki, amennyit Isten rábízott. Hogyha ha mi kirakjuk az asztalra a dolgainkat, vagy túl sok mindent találunk az asztalon, vagy túl keveset találunk az asztalon, vagy ami ott van, esetleg azt látjuk, hogy nem a megfelelő okkal vagy céllal csináljuk, vagy motivációval csináljuk. Ugye Istennél a megfelelő volt ott, de hát kétségek gyötörték, félelmek gyötörték, és hát kérte Istent, hogy erősítse őt meg ebben. Isten akaratára bízta. Ugye hát nyitott volt a megoldásra. Azt mondta, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. És hát ebből egy nagyon radikális szolgálata lett Jézus Krisztusnak. Ugyanis radikálisan rengeteg embernek az életét mentette meg ezzel a kereszthalállal, a miénket is, nagyon sok más emberét. Az ő halálával lehetünk a szerető atyával közösségben, kapcsolatban. És nem gondolom azt, hogy ettől lehet radikális egy szolgálatunk, hogy ilyet teszünk, hanem sokszor azzal is, hogy követjük Istent, és azt csináljuk, amit ő mond, és úgy csináljuk, ahogy azt az ige is írja, szeretetből és hitből fakadóan. A héten volt a művöldési házban egy tök jó program, ha egész véletlenül én szerveztem. A Jordán Tamás jött el hozzánk, és kicsit ilyen radikálisan értelmezve a stand-up műfaját, ő is kiállt, és stand-up-olt, de ő az az elve, hogy a költők is, akkoriban József Attila, Radnóti Kosztolányi, az akkori kornak a stand-uposai voltak, hiszen elmondták azt, hogy látják a világot, ez bennük milyen érzéseket generál, és ezt leírták. És hát így ilyen szempontból hozott sok történetet, illetve verseket. És mondott egy verset, ami nekem nagyon megtetszett, ez József Attilának az Istenem című verse, ami nekem úgy nagyon tetszett, ahogy leírja, hogy József Attila, hogy neki milyen kép van Istenről, illetve milyen kép van arról, hogy hogyan lehet Istennel együtt munkálkodni. Hát az a tervem, hogy én ezt a verset elmondom nektek. Ugye én Jordán Tamástól hallottam, ezt nem fogom tudni produkálni, de ő fejből mondta, én ezt inkább elolvasom. Tehát ezt írta József Attila. A vers címe az, hogy Istenem. Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék, én is a nyomodba. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat. És bármilyenféle volna munkád, velem az soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék. Nagyon tetszett ez a könnyedség, ahogy így a munkáról, nevezzük a szolgálatról, így József Attila, Istennel kapcsolatban. Tehát ahogy az elején kezdtem, az időnk az viszonylag szűkös, és fontos, hogy hogyan szolgáljuk Istent, hogyan reagálunk, mi a reakciónk Istennek az akciójára. Keressük meg azt a szolgálatot, hogy bizonyosodjunk meg abban a szolgálatban, amit csinálunk, hogy az az-e, amire Isten elhívott minket. És tekintsünk fel Istenre, tekintsünk az ő ajándékára és az ő szeretetére, és reagáljunk erre, amikor belépünk valamilyen szolgálatba. Imádkoznék. Köszönöm Istenem, hogy itt mindnyájan megváltottként lehetünk, vagy ha nem, akkor kérhetjük, hogy megváltottak legyünk. Köszönjük, hogy ez, ahogy írod is, nem a cselekedeteink szerint van, hanem ezt te adod nekünk ajándékba. Talán jó is, hogy ezért nem tudunk megdolgozni, hanem a te ajándékod. És kérlek Istenem, hogy segíts átnézni azt, hogy mi van az életünkben. Segíts átnézni azt, hogy megszólítottál minket, és hogy ahhoz képest most hol tartunk, miket csinálunk, mire hívtál el, mire adtál ajándékot, a helyünkön vagyunk-e, jó helyen vagyunk-e. Köszönöm, hogy a te szeretetedből lehetünk itt, és a te tőled jövő szeretetből szolgálhatunk gyülekezetben, szolgálhatunk otthon a családban, hiszen ez az, ami jó ajándékokat tud teremni. Atyám, kérlek, hogy vizsgálj meg minket, és kérlek, hogy tudjunk úgy kilépni, tudjunk úgy előre menni, hogy lehessünk biztosak abban, hogy te mit akarsz tőlünk, hogy legyen meg a te akaratod. Amen.